Édesatyánk, előtte állunk a reggelen, az a vágyunk és térjesünk, jöjj áldott lelked által, indítsad mindannyiunk szívét a háladásra, gyermeki hálával, altossággal szolgálj neked, dicsőítsen és magasztalj, hogy te mindannyian jó volt, ennek volt az nem mindez idején. De arra is megtérünk, Urunk, segíts, hogy szívünkbe fogadjuk, drága, ígédes eláltal, dicsőítsen és magasztalj, hogy újabb napon éljetünk minden idejében örökké. Amen.
Nyissuk meg Bibliánkat a 1 Korintus 3:6-hoz, és a Kolossé 2:18-19-et fogjuk felolvasni még. 1 Korintus 3:6 és Kolossé 2:18-19. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Kolossé 2:18-19. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott. Olyanokat tud okozvánok nélkül felfoghatodván az ő testének értelmével, és nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test, a kapcsok és kötelékek által segedelmet vévén és egybeszerkesztvén nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Foglaljunk helyet. Ezen a reggelen a lelki növekedésről van szó, és úgy értettem meg az igéből, hogy a lelki növekedés az egy folyamat kell legyen a mi életünkben, amely elkezdődik akkor, amikor megtérünk, újjászületünk, és Isten munkája ezt lassan bennünk, a növekedést. Emlékszem arra, amikor megtértem és újjászülettem, hogy folyamatosan tettem le a dolgokat az életembe. Mindig rámutatott Isten újabb és újabb dolgokra, amik akadályozták azt, hogy növekedjek a lelkiekben, és így le tudtam tenni folyamatosan, és tudott növekedést adni Isten, és tudott tovább vezetni engem. Az újjászületett ember jellemzője az kell legyen, hogy napról napra növekedik. Minden hétvégén, vagy minden nap végén felteltem azt a kérdést magamnak, hogy ma miben nőttem, mennyit nőttem ma. Ez nagyon fontos, mert nagyon sok keresztény embert láttam, akinek abban merül ki a lelki növekedése, hogy igét olvas, és utána el is felejti, hogy mit olvasott, hogyha megkérdezem tőle. Vagy eljön az imaházba, egyet énekel. Ez nem elég ahhoz, hogy növekedjünk lelkileg. Azt tapasztaltam, hogy legjobban akkor lehet növekedni lelkileg, hogyha naponként személyes kapcsolatban vagyok Istennel. Ha igével indulok, imádkozással, és hogyha bekapcsolódok különböző tevékenységekbe, misszióba, különböző szolgálatokat végzek. Amikor elmentem a körzetbe missziózni, mindig felüdültem, és mindig felüdült a lelkem, olyan dolgok lettek világosra előttem, amik addig talán átsiklottam felettük, és Isten megmutatta, hogy nézd, ez is bűn, ezt is le kell tenni, ez is akadály abban, hogy növekedj. Isten csak akkor tud munkálkodni az életünkbe, és akkor tud igazi növekedést adni, hogyha mi ezt akarjuk. Isten nem erőltet ránk semmit. Egyszer beszéltem valakivel, és úgy fejezte ki a lelki növekedést, mint egy hullámos vonalat, amely felfeleivel. A mi életünk valóban olyan, hogy a mi lelki növekedésünk, hogy egyszer úgy érezzük, hogy növekedés van, máskor jönnek hullámvölgyek, amik elkerülhetetlenek. De végeredményben az egy növekvő vonal, hogyha húzunk egy egyenest. Isten az, aki ki tudja egyenesíteni a mi gyengeségeinket, és ő az, aki tud erőt adni, és tud munkálkodni bennünk, hogy igazi növekedés legyen. Most ezen a reggelen arra kérem a férfi testvéreket, hogy vizsgáljuk meg életünket, hogy volt ezen a héten növekedés, vagy ebben az évben, miben növekedtünk, vagy mibe kell még növekedjünk. Vizsgáljuk meg életünket, és adjunk hálát, hogyha volt növekedés. Ha nem volt, akkor kérjük Istent, hogy mutassa meg azokat a dolgokat, amik akadályozzák ezt. Ilyen értelemben kérem a férfi testvéreket, imádkozunk.
először is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Több mint 3 hétig nem voltam itt a közösségben, de nem telt el hasztalan az idő a kezelésen sem, mert voltak testvérek, akik délután mindig elvittem meg az ünnep alkalmán, több helyen megfordultunk, és örültünk annak az Úr Jézus feltárnak. És azt hiszem, ennél nincs is nagyobb öröm, mint hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus értünk szenvedett, meghalt, de mi sokkal több nem maradt a halálba, feltámadt. És felment az Atyához, készít a helyet mindazoknak, akik igyekeznek neki szolgálni a föld életben. Én nekem ez az íge olyan sokat mondott ma reggel, mikor arra hívja fel figyelmünket, hogy vizsgáljuk meg. Nem csak nekem, nem csak neked, de sem mindjártnak mondja az ige. Vizsgáljuk meg, hogy mennyire van az életünk Isten akarata szerint itt a föld életben. És ha ezt tesszük, az Úr megállt bennünket. Ha megvizsgáljuk életünket, és meglátjuk, hogy hibáztunk, vétkeztünk, nem voltunk elég készséges az ő szolgálatában, kérhetjük Isten ma, bocsásson meg nekünk. És készítsen el minket arra, hogy maradéktalanul adjuk az életünket az ő kezébe, és úgy készülünk, hogy bármelyik percben kell számot adni, mert nem tudjuk együtt se, drága testvérek, melyben be kell számot adni föld életünkről. Nem csak énünk, mint talán legkorosabb vagyok, hanem mindnyájunknak szól. Legyen kész az életünk. Hogyha az Úr hív, akkor ne kellene félni, remegni a haláltól, hanem bátran örömmel tudjunk menni. Most még a férfitestel kimádkoztam magamba, eltűnődte az, hogy Isten mennyire szeret minket, bűnösöket, hogy gondja van rejel, még akkor is, ha időskor vagyunk, ha akkor is, ha gyermeket vagyunk, akkor is, ha talán középkorban vagyunk, mindenkit figyelmeztet, és mindenkit szeret, mindenkit meg akar menteni a kárzattól, a pokoltól. Most rajta már, és rajtunk áll, testvérek, akarunk-e engedelmesek lenni Istennek? Akarunk az ő országába bejutni? Ma van a kellemes idő. Ma még lehet. Ma még szabad leborulni a kereszt alatt. Ma még szól az ige. Figyelmezhet tőle, de holnapot nem tudjuk egyikünk se. Nagyon nagyra kell becsülni a már testvérek. Mert a holnap nem biztos. És ha nagyra becsüljük, ijeszünk teljesen életünk az ő kezében, és megvizsgálni minden nap a mi életünket, nem csak holnap, minden nap, ami volt kegyelmet a földön, hogy tudjunk hűségesen kitartani belőle, és szolgálni neki. Az ő akarata szerint. Volt alkalmam itt a kezelőhelyen, ahol voltunk, hogy összeültünk egy páron, akik megismertük az Urat, és imádkoztunk, beszélgettünk, olyan jó telt az egy kellemes szórakozás, amikor ott az Úr jelenlétében beszélgettünk, imádkoztunk. Úgy megtelt a lelkem sokszor hálával, hogy Isten milyen csodálatosan tudja az övéit mindenütt használni, összevezetni, és összebuzdítani a szívünket, lelkünket arra, hogy együtt adjuk hálát az Úrnak. Sajnos volt egy olyan kis csoport is, akik önmaguknak akartak csak lenni. Buzdolkodtak, mentek, mit tudnak ők csinálni, és éppen azon szomorkodtunk el, és imádkoztunk, hogy mennyire más, aki vizsgálja az életét, és nem magának tolja, de azt mondja, hogy nem a miénk a növekedés, hanem a könyörülő Isteni. Hogy minket használ az Úr kezében, az biztos, ha engedelmesek neki, de a növekedés egyedül az Isteni. És nekünk pedig nem kell lemondani arról, hogy egyikünknek sem idősnek, sem fiatalnak, hogy ne munkálkodjunk, ne tegyünk bizonságra, ottal élünk, járunk a mindnap életben. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem a mindennapokban. Ottal vagyunk a munkahelyen, ottal vagyunk talán éppen egy üdülőhelyen, vagy éppen talán a betegágyon. Legyen mindig bizonságtól az életünk. Most amikor a kórházban voltam itt Szatmáron, itt is volt egy kis csoport, összekerültünk ott, a betegágyon 5-6-on bementünk egymáshoz, én különösen meglátogattam azokat, akik nem tudtak menni, és úgy megtelt a szem hálával, hogy minden arra vettünk, hogy imádkozunk. Amíg a másik csak panaszkodott, zúgolódott, tudtunk imádkozni, és tudtunk hálát a Istennek azért, hogy szeret. Azért próbál bennünket, mert nem akarja semmiképpen, hogy elveszünk, elkárhozunk, hanem megtisztítson, elkése vele a találkozása. Én szeretném most, mikor a nőtestvérekkel imádkozunk. Imádkozunk ezért, hogy Isten munkálja ki bennünk azt, hogy tudjuk teljesen életünket a kezébe, és igyekezzünk mindig, mindenütt akár már vagyunk, bizonságtevően neki. Lássák meg életünk, hogy gyermekei vagyunk, lássák meg azt, hogy boldog vagyunk abban tudatban, hogy megváltott az Úr bennünket, lefizette bűneink árát ott a Golgotán, és most felment az Atyához, és készít helyet, hogy majd mi is ott legyünk önálló. És ha így legyünk, testvérek, akkor örömmel telt meg a szívünk. És akkor tudjuk vizsgálni minden nap az életünket, amint kérdeg, mert most testvéreink, ezen az igény keresztül, és akkor az Úr ad erőt a mindnap élet küzdelmeket megállani. Mindvégig kitartani, mert tudjuk testvérek, csak is az időt mindvégig kitart. Ilyen értelemben kérve a nőtestvéreket imádunk röviden, hangosan, mindenki tudjon imádkozni.
Yeah. Köszönjük, hogy az élelmi íróval együtt mi is meggyőződtünk arról, hogy nem segíthetett és nem segített rajtunk más, csak te egyedül. Köszönjük, hogy felemeltél. Köszönjük, hogy drága igédet, drága jelenlétedet, drága életedet kedveltetted meg velünk. Még akkor is, hogyha néha kísértésbe esünk, és néha a sátán lebeszél erről, még akkor is te vagy a jó, te vagy a szép, te vagy a nekünk való, te vagy az Úr Jézus, akiben növekedhetünk, és ezért is jöttünk ma ide. Nem azért csak, hogy együtt legyünk, nem azért csak, hogy prédikáljunk, hanem azért, Uram, hogy növekedjünk te benned. Kérünk téged. A te írgalmadból, a te szánalmadból add meg ezt nekünk, Uram. És az ördögnek munkáját roncs le, Uram. Nehogy valahogy elérje azt, hogy ma se növekedjünk, vagy ma se jussunk előbbre a te megismerésedben. Köszönjük, hogy reménységünk, bizalmunk lehet, hogyha rád figyelünk és vágyjuk ezt, te teljesíted a mi ilyen irányú vágyunkat. Kérünk, áld meg Seletje testvért. Áld meg a te mennyből jövő bölcsességeddel. Áld meg a testvéreket, vagy testvérnőket, akik szólnak a te részedről. Kérünk, áld meg minket, Uram, hogy oda tudjunk figyelni. Őrizd meg az előítélettől. Őrizzél meg, Istenem, a már az előre elgondolt dolgoktól, amit úgy gondoljuk, úgy sem adsz olyan áldást, amilyent szeretnénk. Könyörgünk, Urunk, irgalmaz nekünk, és segíts rajtunk. Amen.
A gyülekezet helyet foglal. Keressük meg a kijelölt ígét Biblia óránkra, amit megtanálunk írva a Lukács evangéliuma 14. részének az első verse, majd 7-től a 24-ig tartó verseket. Tehát Lukács evangéliuma 14. fejezet, első verse, és 7-től a 24-ig. Úgy, ahogy megszoktuk, testvérek, testvérnők, felváltva olvassuk az ígét. És mikor a farizósok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utána. A 7. verstől.
És egy példázatot mondta a hivatalosoknak, hogy résztvevői kimondom válogatják a főhelyeket, mondván négy.
Ha valaki lakodalomba hív, megjön a főhelyre, mert nem talán nálatán az a tiszteletben álló ember is jót meghal, és eljövünk az, hogy mind téged, mind az meghívta, ezt mondja a néged, engedd annak a helyet, és akkor szégyen el a
hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre. Hogy mikor eljöjj az, aki téged meghívott, ezt mondja néked, barátom, ülj fejjel, akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mindenki,
aki magát elmagasztja, elalázhatik, és aki magát elalázza,
mondta pedig annak is, aki őt meghívta, mikor ebédet vagy vasorát készített, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék őket.
Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkakonkákat, a sántákat és a vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizetik neked az igazak feltámadásokat.
Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta Iszót hozzá, boldog az, aki Isten országának vendége, ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg.
És elküldi szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész, és mindjárt egyelőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondanékig szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglátjam. Kérlek téged, ments ki engem!
És a másik mondta, öt iga ökröznek meg, és emléknek, hogy azokat megpróbálnak. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek.
Mikor a kérdőn a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor meghaladva a gazdag, mondta az ő szolgájának. Ezek hamar a város utcáira és sorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sándákat és magot, bakokat hozd be ide.
És mondd a uram, meglep, ami parancsolát, és mégis van hely. Akkor mondd a szolgának, eredj el az utcákra és a sövényekhez, és kényszerít bejönni mindenkit, hogy megtelnék az én házat.
Mert mondom nektek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat.
Mondjuk el közösen, és olvassuk fel a 11. verset, ami az aranymondatunk is. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. A délelőtti igény címe Istennek tetsző magatartás. És ebben olyan sok és sok minden belefoglaltatik, hogy nem lenne a délelőtt elég, ha mindenről szeretnénk egy pár szót csak szólni. Tehát Istennek tetsző magatartás. Arról van szó, hogy milyen kell legyen a mi életünk, a mi magatartásunk, a beszédünk, a cselekedetünk, ahhoz, hogy Istennek ez tetsző legyen. A felolvasott ígékből levonhatunk egy pár dolgot, de mielőtt ezt tennénk, én szeretném felsorolni egy pár olyan jellemző dolgot a hívő ember életéből, én egy párat elmondok. De majd szeretettel kérem a testvéreket ezt folytatni. Egy pár olyan dolgot, ami a hívő ember életében látható kell legyen. És ez tetszik Istennek. Elsősorban egy hívő embernek van élő hite, ami látszik az emberek közt. Amit az emberek észre kell vegyenek. Egy hívő embernek élő hite van. Tudja azt, hogy az Úr Jézus feltámadt, él. Azért az ő hite is, amit az Úr Jézusba vetett, egy élő hit, és ez látható, mert erről bizonyságot tesz, és olyan a magatartása, hogy ezt az emberek észreveszik. És meggyökerezett ez a hit, mert bármi is jön és történik vele a mindennapi életben, akkor is Istenbe veti hitét és bizadalmát. Hogy említsen meg Ábrahámot. Nem volt könnyű dolga. Akkor, amikor Isten megáldotta gazdagsággal és minden jóval, és megáldotta egy gyerekkel, és akkor azt kéri, hogy menjen és áldozza fel. És hittel megy, hogy mi lehetett az, hogy szívében, a gondolatában, gondolta ezt, hogy vajon az Úr visszaadja, nem adja. Ez én előttem titok. De odaállt és hitte azt, amit Isten megígért, hogy majd ő belőle származik, nagy nép. És valahogy lesz. Isten megígérte, és mégis elment és cselekedett, és Isten gondoskodott. Látva az ő hitét. A hívő ember telve van szeretettel. Ez is látható kell legyen. Szeretném itt megemlíteni a Dávid és a Jónatán barátságát, mert ez a két ember a mai emberek szerint, hogy ahogy most folyik az élet a hitetlen emberek közt, a mindennapi emberek között, ennek a két embernek nagyon kellett volna gyűlöljék egymást, nem szeretni. Jónatán tudta azt, hogy Dávid lesz a király. És ezért kellett volna gyűlölje, hisz, hogyha nem, nincs Dávid, akkor ő foglalja el a trónt. De mégis Isten lelke úgy munkálkodott bennük, hogy igazán őszintén tudták szeretni egymást. Telve van könyörülőtességgel, irgalmassággal. Lásd az irgalmas samaritánost. Vallásos emberek mentek el a félholtra vert ember mellett, akik úgy gondolták, és úgy hitték magukról, hogy náluk nincs külön, és hogy ők milyen jól vannak. És jön az irgalmas samaritánus, és lehajol. És egy hívő ember, ami most itt, ebben az égében ki van hangsúlyozva, szelíd és alázatos is kell, hogy legyen. Ezek csak 4 vagy 5 jellemvonás, ami én felsoroltam, hogy kell legyen egy hívő embernél. A többit kérem majd a testvérek egészítsék ki, amennyiben időnk lesz. És itt általában az első részben ki van hangsúlyozva, hogy az alázatosság. A 11. vers, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Tehát van kétféle ember. Alázatos, szelíd és alázatos, és van gőgös ember. Megkockáztatom, és azt mondom, hogy talán még sokszor a sátán megkísért, és bennünket is, hívő embereket sikerül becsapni, és esünk a gőgösség bűnébe, a felfúvalkodottság bűnébe. És megemlítenék egy pár dolgot, amit jellemzi a gőgös embert. Mindent jobban tud, mint más. Úgy gondolja, hogy ő mindent kitől okosabb, mindent jobban tud, mindent jobban csinál. És nem nagyon engedi, hogy ellenvéleményei legyenek másoknak. Úgy gondolja magáról, hogy az, amit ő tud, amit csinál, amit mond, az a legjobb. Lenézi embertársait. És ez a jellemvonás bármilyen rétegben is legyen, aki gőgös, ezt gyakorolja. És mindig arra törekszik, hogy ő legyen az első, a vezető. Ő legyen, aki kitűnik mindenki közül, hogy őtet lássák, és őtet észrevegyék, és néki adják a tisztességet, a hódolatot. Mindezeket a gőgös ember szereti. És még egy, ravassággal van tele. Ezt onnan is észrevettem, ahogy olvastuk a 14. vers rész első versében. És lőn, mikor a farizósok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret ezni, azok leselkednek vala ő utána. Tehát akik ott részt vettek a vacsorán, sok közülök azért ment, hogy leselkedjen, hogy hibát tanáljon az Úr Jézus cselekedetében, beszédében, valamilyen képpen, hogy rábizonyítsák mindenről, rábizonyítsanak valami rosszat, hogy megfogják valamiben. Tehát ezek az emberek ravassággal mentek oda, és általában a gőgös embernek jellemzője ez is. De szeretnék rátérni, hogy milyen az alázatos ember. Lemond könnyen dolgokról mások javára. Kész megadni magát akkor, amikor nem, én most beszélek az élet dolgaiban, nem lelki igazságokról mond le, hanem az életben. Amikor dolgokról le kell mondani, inkább hagyja magát kiátszani, úgymond becsapni, ahogy szoktuk mondani, még ha tudja is, hogy neki igaza van, de kész lemondani dolgokról csak azért, hogy békessége legyen. Hogy ne kelljessen bíróságra, veszekedések, ne kerüljön sor. Segítőkész, és nem vár érte viszonzást. Az irgalmas samaritánus is kész volt, segített, azon, akit nem ismert, bevitte a vendégfogadóházban, pénzt hagyott, és azt mondta, ha még felettébb költesz, én megadom. Csak ez az emberre viselj gondot, hogy legyen jó. És sehon nem tesz említést, hogy várta volna, hogy ezt majd valaki visszafizesse. Az Úr Jézus is jót tett velünk. Ő az igazi irgalmas samaritánus. És nem várta, és nem várja, hogy visszafizessük. De én hiszem, hogy hálából megérdemli azt, hogy mindent megtegyünk, hogy az ő neve megdicsőjön itt ezen a földön, köztünk. Aztán az alázatos ember szereti embertársait, és nem nézi annak pozícióját. Tehát kivétel nélkül nem azt szereti, aki őtet szereti, vagy azoktól, akitől valamit elvárna, vagy úgy gondolja, hogy valamit kaphat, nem a gazdagokat, a nagyokat, az előkelőket, hanem mindenkit. Nem nézi azt, hogy milyen pozícióban van. Az ő szeretete igazi, mindenki iránt, mert a hívő ember a szeretetet az Úr Jézus Krisztustól kapta. És úgy, amint ő mindenkit szeret ezen a világon, nekünk is, hívő embereknek szeretnünk kell. Egy pár dolgot szeretnék, vagy két dolgot arról is megemlíteni. Mi az előnye, ha szelidek és alázatosak vagyunk? A Biblia szerint az alázatosokat Isten felmagasztalja. Ez a 14. versben kitűnik. És hiszem, hogy nem kell nagyobb jutalom, mint az, hogy ha Isten felmagasztal bennünket. Milyen formában, hogy és mint, ezt ő sokkal jobban tudja. Alázkodjunk meg Isten előtt, és kész felemelni. És felemelt már bennünket. Felemelt elsősorban a bűneinkből, mert szeretett. Amikor talán mindenki megvetett, ő kész volt lehajolni, felemelni, kezét nyújtani. Legyünk nagyon hálásak ezért néki. Egy másik dolog, ott lesznek az szelidek és alázatosak az Isten országában. És szeretném felolvasni a Máté 5:5-öt. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mai világban általában a szelid és alázatos embereknek sajnos hallottam ilyen sokszor, hogy azt mondják, hogy mámlászok, idétlenek, nem életre valók. Nem tudnak könyökölni, harcolni jogaikért, vagy egyéb dolgokért. Én nem hiszem, hogy ez így van. Ez a hitetlenek emberek véleménye. Ők így hiszik, mert nincs hitük Istenben. Azt gondolják, hogy akkor vagy ember, ha tudsz törtetni, mindenkit lekönyökölni, és magadat megvalósítani, ahogy szokták hangoztatni a mai világban. Én hiszem, hogy nekünk nem ezt kell tegyük, hanem azt, amire az ígény tanít. Szelid és alázatosan kitartani hűen az Úr Jézus mellett. Még itt van a nagy vacsora példázata is. De ebből is csak egy-két mondatot. A példázatban kitűnik az, hogy a vacsora ura, ami jó atyánk, Isten az, aki meghívja az embereket az ő nagy lakomájára. A meghívottak itt a példázatban Izrael vezetői voltak, de ők visszautasították. A szolga az Úr Jézus, akin keresztül hív bennünket a nagy lakomára. Hív mindenkit. Mi is lehetünk egy az ő szolgái közül, és kell legyünk. Menjünk és hívjuk. Ha az Úr megbízott ezzel, úgy érezzük, hogy a Jóisten megbízott bennünket ezzel a feladattal, menjünk és tegyük. És kívánom azt, hogy Isten segítsen bennünket, hogy ezen a délelőttön tanuljuk meg igazán, hogy legyünk szelidek, alázatosak, hogy az Úr fel tudjon magasztalni bennünket. Hogy az Úr fel tudjon emelni. Annyira úgy, ahogy ő jónak látja. Segítsen az Úr erre bennünket. És most kérem a testvéreket, folytassák.
Hozzá szeretnék szólni, hogy elsőbb lehet, amit nem tudom, hogy miért nem tették a testvérek, mert nagyon fontos. Hát ez a vicces embernek a meggyógyításáról van szó. Hát ezt az ember direkt oda tették az Úr Jézus elé szombaton, hogy leselkedjenek utána, hogy mit fog csinálni vele, hogy meg fogja gyógyítani, vagy nem. Hogy ő viszkóros, általában a szív és a májbetegeknek a nagy betegség, és ez halálos betegség volt, úgyhogy lehet, hogy nem érte volna a következő napot. Tehát nem hagyhatta az Úr Jézus úgy, hogy gyógyíthatatlanul. Meg kellett gyógyítani. És azonnal az atyák egy olyan törvényeket hoztak, hogy szombaton abszolút semmit nem szabad ott csinálni, én gyógyítani sem. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy szabad-e gyógyítani szombaton, akkor nem felelnek. Akkor azt mondja, hogy ha valakinek az állatja, szamár vagy ökre, beleesik a porba, ott hagyja a következő napig, vagy azonnal kiveszi. Még hogyha nem rontja meg ebben a szombaton, hallhatnak. Vagyis mit jelent? Ezeknek az embereknek nagyobb érték volt az állatjaik, mint ez a beteg ember. Az Úr Jézus szemében pedig egy beteg embernek is sokkal több értéke van, mint a legértékesebb állatnak is, mert ez ő érték meghalt az Úr Jézus, tehát érdekű meghalt. Tehát mi is így kell kezeljük az embereket, hogy nagyon nagy értéke van, úgy az egészségesnek, mint a betegnek, és úgy az, és szükség van a jóulásra. A fizikailag egészséges embereknek is, akik lelkileg betegek, azoknak is szükségük van a gyógyulásra, és nem lehet fanyagolni egyik napról a másikra. Az Úr Jézusnak már ilyen nagy értéke van az embernek, akkor nekünk, nálunk is nagyon nagy értéke legyen az embernek. Szeressük őket, és imádkozunk értük is, és adjuk nekik az igét a kezükben, hogy van menekedés a halálból, és hogy mielőtt eltávoznának ettől a lényből, találkoztassanak az Úr Jézus Krisztussal. És ne próbáljuk az embereket leértékelni, vagy leszázalékolni, hogy ez már értéktelen ember, meg beteg ember, hanem igyekezzünk minden embernek megadni az értéket, akár az egészség, és akár a betegnek, mert az Úr Jézus is ilyen nagy értéket tulajdonított még egy nagyon beteg embernek is. Ezt kívánom.
A Bibliát, ez az utácsában kívül a 16. részét, az
mondom ülékélnek, valami egy embernek egy fűdénfája szüleibe ültetett, és elmének, hogy azon gyümölcsöt szeressen és megtalálja. Engem annyira szíven ütött ez a fog, hogy az út keresi a gyümölcsöt rajta, és keresi a gyümölcsöt rajta. Nem elegendő zöldelőfák legyünk, élőfák. Nem gyümölcs keres. És nagyon, nagyon komolyan ért a figyelmeztetés, hogy előtte a gyümölcsöt érték, mert a gyümölcsöt szeretett itt a gazdálkodó gyümölcsöt. Elmondom, ahogy én kaptam ezt, közvetem, így értettem meg, hogy így jött felém az üzenet. A gazdál 5-ben, a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketülés, szívesség, jóság, hűség, szerénység, értetlenség. Tehát ezeket keresi rajtam, és ezeket keresi. Az Úr ezt nem adja fel, ezt az igényét. Keresi rajtam. Azt jelenti, hogy a mi természetünk már az ő természetében legyen egyforma. Feltevődött bennem a kérdés, hogy hol állok én ettől? És azóta van bennem az őszinte könyörgés, amikor nem csak a szám beszél, hanem a szívem, hogy Uram, te tudod megtenni, hogy töltsd be a te szemtelkedet, mert ezek a szemtélek gyümölcsei, a lélek teljességéből jöhetnek, az ad, az az, hogy ellenállja. És ugyanakkor, amikor ezt kaptam, akkor egy kicsit feljebb a pillantásomat szemtélek vezette, mert azt mondja az Úr, hogy a testnek cselekedetei pedig, és ott van nagy bűnök, amikből mi már mondjuk nem is egy varázslás vagy bálványimádás, de ott van, hogy gyűlölködések, ellenségeskedések, harag, hatvarkodások, visszavonások, pártütések, irítségek, és azt mondom, nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés, amit tudom, hogy minden szó igaz a Bibliában. És akkor, amikor oda kellett állni az Úr elé, ott azt mondtam, hogy nem ő fog megítélni, hanem az ige fog megítélni. És itt az ige, azt mondja, akik ilyeneket cselekszenek, Isten szószállam, örökösségében lesz. Ez nekem személyes üzenet volt. Én ezt megosztottam a testvéreknek, és minden jó felelőssége, hogy mennyire veszünk komolyan, és kezdem komolyan kiáltani az Úrhoz, hogy Uram, nem csak zöldelő, gyümölcsök legyen. Ez egyszerűség.
Nem tartozik az alázatossághoz, hogy én mindig szóljak. Köszönjük, hogy rövid akarok. Az a cím, hogy Istennek tetsző magatartás. Az egész leszké, amit felolvastunk, úgy néz ki, hogy emberek felel való viszonyunk, hogy a nagy vacsorához, vagy éppen az Úr Jézushoz hogyan viszonyunk, az dönti el, hogy milyen viszonyban vagyok az én testvéreimmel, és az én környezetemmel. És legközelebb talán a családi, a családtagokkal. És azt tudják, hogy a családban igazolódunk, de tényleg ott adjuk a vizsgát minden nap. Gondolatban, beszédben, magatartásban. De a helyes, tetsző magatartás Istennek az, hogy szerintem azt, hogy szentek legyünk. Péter apostol arra fejezi be, az ő második levelének az utolsó mondata ez, hanem inkább növekedjetek a kegyelemben, és ez az új fordításban mondja, hogy inkább, és elgondolkoztam, hogy miért teszi azt, hogy inkább. Ez úgy egy olyan kicsinyítő szó lenne, hogy inkább, hát a másikat is, de inkább ez. Hát van ennek egy erősítő gondolata, hogy nem valami más tudományban, hanem inkább az Istenről való dolgokban, és inkább, amit eddig tettem, vagy ahogy eddig nevekedtem, inkább ezután jobban nevekedjek, még inkább. Hát az Úr segítsen meg minket, hogy azt keressük, hogy mi kedves az Úr színe előtt. Azt mondja Pál apostol az egyik igényében, úgy emlékszik a szeretetekönyvben, mikor fél Istennek kezdődőtel. Ebben gyakorlom magamat, hogy Isten és emberek előtt botránkozás nélkül való lelkismeretem legyen. Tehát a helyes magatartás Isten és emberek előtt a tiszta lelkiismeretben. És a kegyelemben arról nevekedünk, hogy a Péter apostol kegyelemben és a Krisztus ismeretében. Hát csak egy tiszta szívvel és lehet nevekedni a kegyelemben is, és ilyen botránkozás nélkül lelkiismeret. Hát ez, én úgy gondolom, hogy az Úr jelenléte azt teheti, Pál apostol is azt teheti azzá, hogy nem volt botránkoztató, se emberek előtt, sem Isten előtt, sőt kedves volt, és Isten előtt megpróbált. Hát gondolkozzunk el ezzel, hogy a helyes magatartás Isten előtt éppen az, hogy tiszta szívvel és lélekkel, tiszta kézzel és szándékkal tudjunk másnak szolgálni, és ezáltal szolgálunk az Úrnak. Amen.
Szerintem ott egy történet, aki még emlékszik a Szívós Mihály testvére, rám szólt egy időben, de segített. Elmondott egy esetet, kacagtunk rajta, amit gyerekek voltunk. Egy orvosi rendelőbe többen várakoznak, aztán hát egy kicsit mások rugolódnak, hogy mikor hívja már az orvos őket. És van köztük egy ilyen nyegle fiatalember, és tehetős is lehetett, és akkor meglátja, hogy bejön egy olyan kis idősebb emberke, és akkor rögtön azt mondja, hogy bácsika, itt a pénz nem szaladna, nekem cigarettát. Hát mivel megyek, fiam? Aztán lenne. Így várnak, közben megérkezik a bácsika, odaadja a cigarettát, és megy a rendelni. És akkor egy perc múlva kiszól köpennyel, hogy kérem, mondd el, mert ők a bácsika. Azért jutott eszembe, mert volt alkalmamban elismert emberekkel találkozni, akik el vannak ismerve hívő körökben is, a Békepisztál, Dehartartál, Túrmezei Erzsébe, és mindent az alázatos embernek látta. Szinte nem is gondolná az ember. Tehát nem azt jelenti, hogy nagy valaki, mikor akarja mutatni, vagy ha megyünk egy társaságba, akkor rögtön a magunk otthonságát igyekszünk kihangsúlyozni, és akkor előtérbe helyezni, mert ez történt, hanem igenis, a mi fontosságunkat, a mi értékeinket ismerjük meg. És Isten előtt az az érték, minél jobban meg tudunk halászkodni, hogy az immorális erő volt tulajdonképpen. A növekedés nem az, hogy én erőlködök, hanem az, hogy ahogy Bemerítő János halászkálnunk kell, és neki növekedni. És akkor van a lelki növekedés, hogyha engedjük, minél jobban megalázkodunk, és engedjük, hogy az Úr Jézus Krisztus növekedjen bennünk. Nagyon megható, hogy ezt meg tudjuk tenni. Én velem az élet. A nagy vacsora példáján volt életotában, azt tudni kell, hogy akik hallgatták akkor ezt a példázatot, a szokás ismerték, hogy nem az volt, hogy most elküldött valaki egy ember a vendégekhez, vagy leendő vendégekhez szolgáltat, gyertek, gyorsan vacsorázni, kapjatok fel magatokra valamit, hanem meghívás megtörtént már előre. Ezek a vendégek, akik szóval tudták azt, hogy ők igenis meg vannak hívva erre a napra vendégségbe. Mikor kész volt a vacsora, akkor az Úr el tudta szolgálni. Olyan is van, amikor azt a ruhát, a színezőkről ruhát a gazda adja oda vendégeknek. Egy másik példázatban erről is szó van. És aztán mi történik? Azt történik, hogy ezeknek nem fontos. Mert itt tulajdonképpen nem arról volt szó, hogy na mostan alkalmunk van valami potyáitel tenni, hanem arról, hogy ebből a gazdával közösségben legyünk, azt a közösségben. És hogy mennyire becsülték meg ezt a közösséget, látszik azt, hogy viszonyultak aztán az elhíváshoz, a meghíváshoz. Mindenki más kifogást keresett, ugye este akarta a szántóföldet megnézni. A vacsora órája az este szokott lenni, a késő délután is, de nem a szántóföld, meg az ötöknek a kipróbálására való alkalom. És ha most tekintsünk el attól, hogy itt van egy mondani való a zsidók felé, és az Úr Jézus Krisztus tudta, hogy a kiválasztott nép, az eltúgott nép, az vissza fogja utasítani, de majd lesz egy másik nép, ezek mi vagyunk, akik az utcéről meghívtak. És tudta az Úr Jézus Krisztus, hogy hogy viszonyul a zsidó nép, hanem mit tanulunk belőle mi? Meghívásunk megtörtént. Na most, amikor mi élünk, tudjuk azt, hogy meg vagyunk hívva a nagy vacsorára, és következik, hogy majd jön a szolga, jön az Úr Jézus, lesz, hogy na itt az idő megy, készen leszünk. Tehát én azt értettem meg ebből a magam számára, hogy akármilyen tevékenységünk van, hiszen munkálkodni kell, De elsősorban nem azért, hogy mi meggazdagodjunk, azt mondja valahol, most már nem tudom, Jakab vagy melyik, apostol, hogy akinek nincs, az dolgozzon, hogy legyen mit adni a szükörködőnek. Nem azért, hogy a saját testét izgalja, hanem azért dolgozzon, legyen mit adni a szükörködőnek, mert minden, ami van, azért adta a kezünkbe Isten, hogy abban sápálkodjunk, és boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor még ilyen munkába talál, hogy a szolgatársainak kiadja. Tehát másokra gondol. Ilyen munkát igenis. Elvár Isten, hogy végezzünk. Amíg várakozunk, az ő szolgálatában végezzünk. De ezek a példabeli emberek nem ezt tették, hanem mindegyik inkább törődött a saját gazdagságával, mint hogy megbecsülje a gazdának az elhívását, és készen legyen arra az órára, amikor jönnek testvérek. Magam számára és mindenünk számára az egyet terület, hogy készüljünk, mert a meghívás megtörtént, és akár egy pillanatban megjelenhetnek a szolgálat, hogy gyere itt az ideje.
Amen.
Az üdvösségre is szól ez a meghívás a vacsora. Ugye szoktuk olvasni ezt akkor, amikor akkor is, amikor evangélizálunk, evangéliumot hirdetünk, és általában az emberek szeretnék, hogyha az üdvösséget is meg lehetne fizetni, ki lehetne érdemelni. És ahhoz, hogy az üdvösséget, az Úr Jézus meghívását az üdvösségre elfogadjuk, erre is alázat kell. Ilyen kontextusban is lehet érteni ezt a dolgot. Tehát azt mondja itt az ige, mert mondom nektek, hogy az senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Tehát megvoltak a meghívók, névre kitöltött meghívók, és meg se kóstolja. Azokat, akiket meghívtam, nem is fogják megkóstolni. Bizony, mondom nektek, meg se kóstolják. Bele se kóstolnak abba a vacsorába. Bele se kóstolnak abba az életbe, amit velem közösségbe, életestvérnek a gondolatát folytatom, hogy azba a közösségbe bele se kóstolnak. Ami a gazdával való közösség. Bele se kóstolnak, pedig meg voltak híva. És azt mondja itt, az érdekes a kifogás, amit vesznek, és a szántóföldet vettem, el kell mennem, hogy kipróbáljam, az másik iga ökröt vettem, elmegyek, hogy megpróbáljam, és feleséget vettem. Általában a mai embert is ez a három terület fogja vissza. Az Úr Jézus meghívásától. A szántóföld, a vásár, és a család. Ha a családom, ha volna időm, akkor én is elfoglalnám, és elmennék a meghívásra. Odaadnám az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, de a szántóföld, az egész embert, a kereskedés egész embert, és a család elé egész embert, mintha hátrány volna, hogyha az Úr Jézus ott van a szántóföld kipróbálásánál, vagy mintha hátrány volna az Úr Jézus az üzleti életben, vagy mintha hátrány volna az Úr Jézus a család életben. Mert ha az ember látná, hogy ebből nyerni lehet, akkor nem mondaná ezt. Az a gyere Úr Jézus, próbáljuk ki ketten a szántóföldet, próbáljuk ki, vagy nézzük meg ketten a szántóföldet, nézzük meg ketten, próbáljuk mi ketten az ökröket, és a feleséget is ketten válasszuk meg. Testvéreim, a mai világnak és a vallásos világ azt gondolja, hogy az Úr Jézus hátrány a mezőgazdaságnál, az Úr Jézus hátrány az üzleti életben, és az Úr Jézus hátrán a családban. És ezért, mivel nem alázkodunk meg, ezért nézzünk ki úgy, ahogy vagyunk. Azt mondja, és mondom néktek, hogy ezek a meghívottak közül, akik úgy látják, hogy ezen a három területen hátrány az igazi lelki élet, azok meg se kóstolják aznak az ételnek a jó ízét, amit velem lehet enni. Az Úr segítsen meg, hogy lássuk, hogy az Úr Jézus nem hátrány.
hanem előny az életnek ezen a területén, vagy ezeknek a területén. Amen.